Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, 5:05, ez a földgömb rovat ideje, a legfrissebb lapszám van előttem, ami nekem nagyon tetszik, és nagyon szép, és Kis Gáborral beszélgetek, aki szabadúszó tájföldrajzos, közel egy évtizede foglalkozik mélyebben a zempléni obszidiánnal. Csak hogy ez a riport a míloszi obszidiánnal foglalkozik. Azért az egy elég nagy ugrás, és még sokat kell úszni, és jó napot kívánok még egyszer.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Mi a különbség a zempléni meg a míloszi obszidián között?
A régészek foglalkoznak az elmúlt évtizedekben igen intenzíven az obszidiánnal és az egyéb kőeszköz készítésére alkalmas kőzetekkel, és hát az elmúlt évtizedekben most már olyan kutatási módszereket dolgoztak ki, amivel egyértelműen elkülöníthető, hogy az egy adott helyen megtalált obszidián kőeszköznek az anyaga, az alapanyaga honnan származik, és hát ebből azért nagyon szép térképezték, hogy a világ különböző részein használt eszközök hol kerültek felhasználásra. És hát ami ebből a szempontból nekünk nagyon különleges, hogy ez a Kárpátinak nevezett obszidián, és azon belül is zempléni obszidiánnak hívjuk azt, ami a Tokaji hegységben, illetve a Zempléni hegységen is elég sokan néven, Zempléni szigethegységben talált obszidián, az gyakorlatilag Európa nagyobb részére eljutott, a legnagyobb távolság az 1100 kilométer Dániába is megtalálták, és délre pedig egészen az Égei tengernek a partvidékeig előfordul, és ami érdekesség, és rögtön visszaugorva Miloszra, hogy egy lelőhely olyan is van, ahol a kárpáti és a miloszi obszidián találkozik, ahol egy helyen mind a két helyről találtak obszidián anyagú kőeszköz.
Ez olyan fantasztikus, nem tudom hány ezer évvel ezelőttről, vagy akár 1000 vagy 2000 évvel ezelőttől pénzérméket találnak, és az a Európa különböző helyszíneiről származik, és ott ezt össze lehet rakni, akár még valamilyen módon az útjuk is kikövetkeztethető. Egy picit elhelyez minket, megteszi időben, meg térben, meg azért talán sokan tudják, még ha nincs is otthon mindenkinek obszidiánja, hogy ez egy ilyen szürkés, grafit szürkés, feketés, néha sávozott, főleg a Milosz, ugye arról olvastam az ön cikkében, és hát nagyon kemény, ilyen üvegfényű, és hát mindenféle időszakban, egészen 10 000 éven keresztül ez egy nagyon fontos eszköz, vagy egy eszköz csoportnak az alapanyaga volt, ugye? Nagyjából jól foglaltam igen. Össze?
Igen, de mindenképpen fontos, hogy ugye elkülönítsük az obszidián esetében a keletkezésének a korát, illetve ugye amikor jóval később, akár millió évekkel később ebből kőeszközt készítettek elődeink. Ugye ha egy kicsit még maradva a kárpáti obszidiánnál is az nagyjából mondjuk azt, hogy 13 millió éves, ennél jóval fiatalabb a miloszi, hiszen Miloszon a dél-égei vulkáni év mentén ott fiatalabb vulkanizmus van, bár mind a kettő az Eurázsiai hegységrendszer kialakulásához kötődik, az afrikai lemez, európai lemez közeledéséhez. A miloszi obszidiánok kora az olyan kb. 1,6 millió év, illetve 1 millió év, 900 ezer év akkor működtek azok a vulkánok, amelyek létrehozták ezt a különleges vulkáni kőzetet, amit én előre azt szoktam mondani, hogy a legszebb kőzetünk, amit nagyon sokan egyébként ásványnak gondolnak, de nem kőzet, csak egy üveges kőzet, tehát amikor ugye a klasszikus keletkezési elmélet szerint egy nagyon gyors lehűlés következtében nem volt ideje kikristályosodni a ásványoknak, hanem ilyen üvegesen dermedtek meg, és úgy jött létre ez az általában fekete színű üveges jellegű kőzet, aminek az egyik tulajdonsága, hogy ilyen kagylós törése van, természetes módon is, nagyon gyakran ilyen módon fordul elő, viszont hogyha egy megfelelő irányból ráütöttek, vagy ma is ráütik, mert nagyon sokan ma is próbálgatják, gyakorolják, akkor nagyon éles felülettel törik, és ezért különlegesen alkalmas kőeszközök készítésére. És hogy mikor készítették magukat az eszközöket, itt is elválik a kárpáti zempléni obszidián, illetve a minoszi obszidián, és itt is azért büszkék lehetünk, mert a mi obszidiánjaink már kb. 28.000-26.000 évvel ezelőtt már széles körbe elterjedtek voltak itt a Kárpát-medencében és a környező területeken, és aztán egyre messzebb eljutott. A minoszi obszidiánnal viszont más egy kicsit a helyzet, hiszen ugye ezek ugyanúgy szigeti előfordulások, tehát szigeteken fordulnak elő a földközi tengermedencéjén, mert több helyen is, ezek közül egyébként a minoszi volt a Égei tengermedencéjében a legjelentősebb. Ott viszont előbb meg kellett tanulni hajózni. És nagyjából azt úgy tartják a régészek, hogy kb. 11.000 évvel ezelőtt terjedt el a földközi tenger medencébe és annak a környezetébe. Viszont van még egy nagyon érdekes helyszín, ott azt majd egy következő expedíción próbáljuk meg meglátogatni. A Peloponnészoszi félszigeten a Franz-Tiberi-barlang, Milosztól kb. 150 kilométerre, ahol mintegy ilyen 2000 évvel idősebb eszközöket találtak, tehát nagyjából olyan 13.000 évvel ezelőtt keletkeztek, és úgy tartják jelen tudásunk szerint, hogy ezek az ember hajózási képességének a legrégebbi emlékei. Tehát ilyen érdekes belegondolni, hogy ugye ott a Franz-Tiberi barlangban egy tengerparti kis halászközösség élt, és aztán egyszer csak a 150 nagyjából 150 kilométerre lévő Miloszon, lehet, hogy a jégkorszakban járunk, tehát lehet, hogy akkor egy kicsit az alacsonyabb tengerszínnél valamivel közelebb volt, de érdemben azért nem közelebb, hogy jutottak el Miloszra. Valami tudatos expedíciókat szerveztek, hogy jó hőeszköz alapanyagokat találjanak.
Mint most a földfémekért, nem? Meg a ritka fémekért, ahogy a világ harcol, meg a világhatalmak harcolnak. Hát úgy harcoltak 3000, 5000, 10000 éve az emberek ezért az alapanyagért. És még egy megdöbbentő adat a cikkben, ami nagyon jó egyébként. 80 millió darab miloszi obszidiánból készülő tárgylelet, ugye szerte a világon. Hát ez ami hihetetlen, igen, felfoghatatlan szám.
Hát egészen különleges. Miloszon ugye két ilyen obszidián hegy van, mondjuk így, bár a szigeten szinte mindenütt megtalálható, de ahol a természetes obszidián, ugye termés obszidiánnak nevezük, ahol maga az alapkőzet, ami a vulkanizmus során keletkezett, előfordul. Ezt a két hegyet szinte olyan sűrűségbe beborítja az obszidián törmelék, a hulladék, mondjuk így, hogy hulladék, mert amikor készítették belőle a...
Akkor egy csomó ott maradt, persze, igen.
Akkor ott maradt, és egyébként valószínű, tehát nagyon érdekes emiatt a sok hulladék miatt a régészek egyértelműen arra tudnak következtetni, hogy itt helyben ezek
fel is dolgozták.
Nem csak a bányászati, hanem fel is dolgozták magkövek formájába, amit aztán utána elszállítottak, és utána abból pattintották esetleg különböző technikákkal azokat az eszközöket, amikre szükségük volt, pengéket, vagy akár fúrókat, akár nyílhegyeket, különböző tárgyakat, különböző felhasználásra.
Igen, nagyon könnyű volt előállítani, nagyon ellenálló volt, és nagyon éles volt az a perem, az a kagylószerű perem, ahol mint egy kagyló, tehát olyan éles, és ezért volt nagyon sokféleképpen feldolgozható. Az is izgalmas lehet, igen, hogy ott mondjuk Miloszon, ha már ez egy hihetetlen exportcikk volt, vajon mit kaptak cserébe? Mit hoztak oda a szigetet cserébe? Milyen érdekes lenne ezt megkutatni, hogy mi volt az, ami egyébként a csereérték volt.
Igen. Egyébként az, amit most jelen tudás szerint, ugye ott Miloszon az első telepek, azok első lakó területek, azok több ezer évvel fiatalabbak. Tehát valószínűleg, amikor először oda keveredtek itt a Franz-Tiberinek a lakói, akkor még nem voltak ott helyben lakók, és aztán sokáig kimondottan ezzel a céllal az obszidiának a kitermelése és a magkövek előkészítése céljából keresték fel a szigetet, aztán természetesen már benépesült a Milosz szigete is, és például a ma is látható, bár sajnos nem tekinthető, meg mert zárva van a múzeum, a Filakopi bevezető bronzkori telep, ugye már egy a bronzkorba vagyunk, amikor körülbelül a két lelőhelytől azonos távolságra az északi tengerparton egy erődített telepet létesítettek, és ott volt a szintén egy ilyen feldolgozóhely, és aztán onnan már hajóra rakták és vitték, hiszen már ugye akkor már azért idézőjelben sűrűbb hajóforgalom volt az Égei tenger medencében, minden esetre jöttek, vitték ezt a nagyon keresett kőeszköz alapanyagot, illetve magát a magköveket, amik tényleg, ahogy említette, a legjobb minőségű, tehát a legélesebb, legtartósabb, és tegyük hozzá, hogy a legszebb, mert valószínű, hogy már az őskor embere készített belőle akár ékszereket is, tehát ilyen szempontból is jelentős volt az obszidián.
És ez a vágyunk, és ez a tevékenységünk azóta is tart. Ha már azzal kezdtem, és ezt olvastam a Földön magazinban, hogy a Zempléni obszidiánnal már egy évtizede foglalkozik Gábor, hogy nyilván nagyon sok obszidiánja van, hogy melyik a kedvence, vagy mitől a kedvence? Ezeket nyilván azért egyrészt nagy részt a Zemplénben gyűjti, hogyha ez lehetséges.
Nekünk egy nagyon fontos célunk, Barázs Csaba barátunk nevét, nincsen meg korábban a Földön magazinban jelennek a kárpáti obszidiánról is egy közösen írt cikkünk, illetve az obszidián.hu oldalt közösen visszük és készítünk el ilyen kis blogbejegyzéseket, és az egyik ilyen célunk, amikor elkezdtünk foglalkozni mélyebben az obszidiánnal, hogy azt gondoljuk, hogy a Tokaj hegyalján nagyon érdemes lenne egy olyan bemutató helyet, vagy akár egy bemutató ösvényt kialakítani, ami ezt a kárpáti vagy zempléni obszidián mutatja be, hiszen ilyen máshol nincsen, tényleg Európa minden részéről most is jönnek egyébként gyűjtők, viszik el innen.
És geoturizmus, ugye?
Nem ilyen célra. Igen. Nem igazán építenek rá, bár nagyon érdekes, és ilyen szempontból is van egy miloszi párhuzam, vagy lehetne egy párhuzam, hogy az a véleményünk, hogy nagyon komolyan lehetne építeni rá akár a turisztikai marketingbe, programokat lehetne, hiszen a kőzet és a bor, ugye a másik, mondjuk úgy, hogy szakrális terméke a Tokaj hegyalján, mert mind a kettőt annak.
Ráadásul az egyik táplálja a másikat, mondják Tokajban is sok helyen. Igen, a vulkáni kőzetek. Igen.
És vannak kapcsolódások, igen. Tehát közvetlen kapcsolódások, tehát valahol már sikerült úgy feltárni ezt a részét is, hogy mivel az obszidián az fekete, koratavasszal szinte gyűjti magába a meleget, ezért azokból a szőlőkbe, ez nagyon sok helyen a szőlőkbe fordul elő az obszidián, a gazdák feltették a bakhátra, kimondottan a szőlő tövébe, hogy gyűjtse a meleget, és beinduljon a szőlő. Tehát vannak ilyen vonatkozások, vagy a másik, amit még részletesen feldolgoztunk, és az már egy kicsit más jellegű, hogy bizony annak idején Tokajhegyen 19. századnak a végén, amikor Szabó Lajos geológus kutatta az obszidiánt Szádecki Lajos kollégájával együtt, akkor bizony még a szőlőt azt a magasabb részeken is művelték, a meredekebb lejtőkön, és nagyon érdekes, hogy pont az obszidiánnak a forrás területe ott volt, azon a részen. És ezért egy hihetetlenül gazdag volt a leírásuk szerint a Tokaj hegyalja, és ma pedig már azt látjuk, hogy ezért jóval kevesebb, nincs meg az utánpótlás, hiszen már nem művelik rendszeresen azokat a részeket, ahonnan felszínek.
Nem kerülnek elő.
Igen, vagy akár a kapálás során, hiszen ugye akkor még rendszeresen kapálták. És hát ami nagyon érdekes egyébként, és visszatérve az eredeti kérdésre, hogy hát ugye ők rendszeresen írnak arról, hogy ember fejnagyságú obszidiánok is előkerültek. Hát azért ma már ilyenek nagyon ritkán kerülnek elő. Hát a legnagyobb példányom az körülbelül egy kilogrammos példány, ami igazán szépnek mondható most, de hát van, aki pedig kimondottan a különleges darabok tetszenek jobban, ami minden oldal fényes felületű, bár inkább csak a friss törés felületűek. Igen. Fényesek, de és milyen érdekes, visszaugorva egy kicsit Milosz szigetére, ahol a legkülönlegesebb példány az úgynevezett sárkányüveg obszidián, ezt ott Miloszon találkoztam először ezzel az elnevezéssel, ugyanis nekem azért már nem annyira, mondtad, hogy kimaradt a Trónok harca fantázi sorozat például, aki ezt nézi, hallgatja, vagy a Sárkányok háza című másik sorozatot, annak tudja, hogy mi az, hogy sárkánytojás, és hogy mi az obszidián köze ehhez, és ezek a sárkánytojás obszidiánnak a felülete kimondottan rücskös, mélyen szabdalt, nem fényes, nem adja azt az igazi obszidián megjelenést, és mégis ezek a kicsiny darabok hihetetlen árakon található, meg az interneten árulják, egyébként illegálisan árulják, mert hogy Milosz szigetén az obszidián az védelem alatt áll. Egyébként minden ékszerboltban elmondták, hogy Miloszi obszidiánból nem készíthetnek ékszert, egyébként árultak, de azt máshonnan hozták, és azok a kialakott termés obszidián darabok, azok inkább csak dekorációs célokat szolgáltak. Viszont nagyon aktív a geoturizmus, tehát szinte minden alkalommal találkoztunk kisebb-nagyobb csoportokkal, akik a helyszínen is megtekintik, és van egy gyönyörű kis múzeum, Miloszi Bányászati Múzeum, amelyen belül van egy tematikus obszidián kiállítás, volt egy görög kutató, aki több évtizedig foglalkozott a különböző régészeti obszidiánnal, tehát a patintott kőeszközökkel, és egy fantasztikus kiállításon lehet megtekinteni, és azt visszatérve egy kicsit megint Tokaj-hegy aljára, szinte minden, aki a szigetre érkezik, mindenki megtekinti ezt a kis múzeumot, mert érdemes, tehát hogy nálunk is érdemes lenne egy Tokajba, vagy valahol valamelyik obszidián lelőhely közelében egy ilyen tematikus kis kiállítást készíteni.
Hát főleg azért, mert ahogy mondta nagyon bölcsen, hát a bor gyökerei, és hát a borral együtt ez egy nagyon klassz tematikus lehetőség volna. Csak egy utolsó nagyon rövid kérdés, akkor ezek szerint az Miloszon elképzelhetetlen, hogy akár egy tájföldrajzos, vagy egy újságírót kotorászon, és egyszer csak találjon egy kisebb, nagyobb obszidiánt, és az zsebre rakja. Ugye, tehát ez elképzelhetetlen, ez tilos?
Mindenkitől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy igen, tehát nem találtunk semmilyen írásos nyomát. Ennek valószínűleg a geológiai szolgálat vétele ezt a miloszi obszidiánt, de írási nyomát ennek nem találjuk. Azért egyébként fura, és változik egy picit már a következő expedíciónkra előretérve idén tavasszal Lipari szigetére megyünk. Ott például nincs semmilyen védelem, és ilyen módon azért lehet gyűjteni, tehát egy-egy mintát, nyilván nem kereskedelmi mennyiségben, hanem saját gyűjteményben lehet gyűjteni általában. De vannak kivételek, az egyik egyébként a legismertebb kivétel Szardínia, ahol nem csak...
Hogyne, hát a kagylót sem, semmit, homokot sem, persze, így van. Ott aztán tényleg...
Rendelet van.
Ott aztán tényleg nagyon szigorú, azt megtapasztaltam. Nagyon szépen köszönöm, hát a következő expedícióról is majd meséljen nekünk, jó? Mert nagyon érzem, most a képek gyönyörűek, és hát lenyűgöző ez az információbőség, ami az írásban szerepel. Köszönöm szépen Kis Gábornak, aki szabadúszó tájföldrajzos, és az Empléni Obszidián az egyik kedvenc kutatási területe. Ezúttal most a Miloszi Obszidiánról szól az írás a Földgömb magazinban. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.